Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az összbüntetéssel kapcsolatos jogalkalmazáskor felmerülő aggályokat és az ítélkezési gyakorlatot ismertette a Kúria tavaly évvégi sajtótájékoztatóján Székely Ákos, a büntetőkollégium vezetője, aki a pénzügyi bűncselekményekről is beszámolt. Székely Ákost hallják.
Az Alkotmánybíróságnak júliusában meghozott döntése a büntető törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő átmeneti rendelkezéseket tartalmazó 2012-223-as törvénynek a harmadik paragrafus, amelyik arról rendelkezett, hogy mely büntetések foglalandók, foglalhatók összbüntetésbe. Tehát tulajdonképpen az elítélti kört érinti, és egy aggály volt, egy félelem volt a jog alkalmazásban, hogy ez az évtizedes több jogegységi határozattal kikristályosodott joggyakorlatot meg fogja változtatni. Nem történt ez meg, és a kúria az év második felében meghozott döntésében kimondta, hogy az összbüntetésbe foglalás ítéletének ügydöntő érdemi hatása nincsen, ezért ellene felülvizsgálatnak sincs, tehát tulajdonképpen eljárásjogilag és anyagi jogilag nem mozdult el, nem indokolt elmozdítani az ítélkezési gyakorlatot. Pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatban négy konkrét ügyre szeretnék utalni. Valamennyiben megszületett a korábban a jogerős ügydöntő határozat, felülvizsgálat révén kerültek a kúriához. Mindegyikben közös a szervezett bűnözésnek egy olyan magas szintje, amit a büntetés kiszabása során bűnszervezetben való elkövetésként is apostrofálnak a határozatok. Az egyik ügyben adócsalás az ügy tárgya, az alvállalkozók, fiktív alvállalkozók bevonásával kapcsolatos a cselekmény, jól ismert ez a technika, és az elkerült adóösszege 850 millió forint. A másik ügyben 2200 sértettel szembeni csalás bűncselekménye történt, közel 1 milliárd forint az a kár, ami érte ezt a több ezer sértettet. A harmadik ügyben szintén adócsalás, ma már költségvetési csalás a helyes megnevezés, 32 terheltnek 110 rendbeli cselekménye, 51 tényállási pontban egy klasszikus számlagyár esete. Végül talán a legkevesebb újdonságot tartalmazó, hogy nem olajszőkítés, hanem fagyálló szintelenítés az ügy tárgya, hiszen kékítőszerrel gyártotta le az adott KFT a fagyállót, amiből akár tél volt, akár nyár, havi 160 hektolitert vásárolt meg készpénzért, 250 forint per liter áron a cég, és összesen 1000 hektolitert anyagból vonta ki ezt a kékítőszert, előállítván 92%-os etil alkoholt, és mindösszesen 2 milliárd forint adóbevételt érintően, megrövidítve a költségvetés. Tehát azt kell mondjam, hogy a gazdasági büntető ítélkezés is topon van. Egy mondatot kérnék még a új joggyakorlat elemzési témák meghatározásával összefüggésben. Közel 60 darab javaslat érkezett 40 témakörben, és rendkívül jó, hogy ilyen bőség fog érinteni minket, hogy valóban a jogegységet szolgálhatjuk ezzel az eszközzel is.
Székely Ákost a Kúria Büntető Kollégiumának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A büntető szemlélet helyett egyre inkább a jóvátételi eljárások alkalmazására vagy az elterelésre kell helyezni a hangsúlyt a gyermekekkel és fiatalkorúakkal szemben folyó büntető eljárásokban, véli Gyurkó Szilvia. A gyermekjogi szakértő hozzátette, az új büntetőeljárási törvény paradigmaváltást hozott ezen a területen, hiszen kiterjeszti a gyerekbarát megközelítést az elkövető gyermekekre is, de még több probléma van a rendszerben. Fehér Anna Magda interjúja.
a gyerekvédelem, meg a gyerekjogokkal foglalkozók ugye 0-18 éves kor között tekintik a gyereknek a fiatalokat. A büntetőjog ettől eltérő kategóriákat használ. Ugye a gyermekkorúak a 12, illetve a 14 éven aluliak, mert hogy Magyarországon most már két szintű a büntethetőségi korhatár, és fiatalkorúnak tekintjük a 14-18 éveset gyerekkorú, tehát büntethető cselekményt elkövető, de nem büntetett elkövető. Évente nagyságrendileg 2-2,5 ezer szokott lenni, fiatalkorú elkövető meg nagyságrendileg 11 ezer, 12 ezer. Ez nagyon fontos látni, hogy az elmúlt 10 évben stabil, illetve csökkenő tendenciát mutat mind a kettő szem, tehát nem nő a fiatal és gyerekkorú elkövetőknek a száma.
Mit jelentenek az úgynevezett puha eljárások, például az eltérítés, és mennyiben gyakori ennek az alkalmazása, vagy inkább a felfüggesztett szabadságvesztés, szabadságvesztés büntetése az, amit a gyakorlatban van az eljárásokban?
A rendszerváltás óta eltelt időben egyre több erőfeszítés van annak érdekében, hogy az elterelés és a hasonló közvetítői eljárás vagy restauratív modelleket helyezzük elő térbe, mert hogy látszik, hogy a büntető eljárások egyrészt nagyon drágák, másrészt nagyon időigényesek, harmadrészt pedig sok esetben nem képesek azokat a szempontokat képviselni és szem előtt tartani, amit egy úgynevezett puha eljárás vagy egy elterelés ilyen szempontok lehetnek. Az áldozatnak nyújtott jóvátétel, sértett, aktív szerepet vállalhasson a büntető eljárásban. Másrészt ilyen szempont az, hogy maga a büntető eljárás ne legyen stigmatizáló. Nyilvánvalóan jó következménye kell, hogy legyen a cselekménynek, csak hogy annak olyannak kell lenni, ami nem egy örök életre teszi perifériára az elkövetőt, nem fog kapni munkát, vagy nem tud visszamenni az iskolába tanulni, legyenek alternatívái. Az elterelés és az ilyen típusú szankciók vagy jogkövetkezmények alapvetően ezt tartják szem előtt, ezért hangsúlyozzuk azt, hogy a fiatalkorúaknál ezeknek kellene elsődlegesen érvényesülniük.
Úgy tudom, hogy az sem ritka, hogy több ügyvéd képvisel egy gyermekkorú vagy fiatalkorú vádlottat az eljárás idején. Ez milyen anomáliákkal jár? Tudják-e követni a fiatalok, hogy hol is tart az ügyük, vagy egyáltalán mivel vádolják őket, mennyire látják át a helyzetet?
Nagyon fontos kérdés, hogy mennyire érti egy 18 éven aluli azt, hogy mi folyik körülötte az igazságszolgáltatásban. Ugye beszélünk egyik oldalról gyerekbarát, vagy gyerekközpontú igazságszolgáltatásról, ami egy nagyon fontos tendencia Magyarországon, hogy egyre inkább érvényesül. Biztos vagyok benne, hogy ennek köszönhetjük többek között az új büntető eljárási törvénynek azokat a módosításait, meg új intézményeit is, amik ugye idén nyáron léptek életbe, és amik kiterjesztik a gyerekbarát megközelítést nem csak a tanú vagy az áldozat gyerekekre, hanem az elkövető gyerekekre is. Ez egy nagyon-nagyon fontos paradigmaváltás. Az, amit kérdez a gyerekek jogi képviseletéről, viszont mind a mai napig kihívás, és nem tudjuk, hogy az új büntető eljárás mennyiben fog tudni ebben elmozdulást előírni, hiszen jelenleg ma Magyarországon nagyon kevés olyan ügyvéd van, aki speciális képzettséggel rendelkezik a fiatalkorú elkövetők vonatkozásában. Nagyon kevesen vannak azok, akik értik azt a nyelvet, amit egy gyerek is megért, és ez nagyon fontos, hogyha egy gyerek nem érti az eljárást, és még úgy jön ki egy tárgyalóteremből, hogy nem kapott semmit, mert ő a felfüggesztett szabadságvesztés büntetést úgy értékeli, hogy semmi, annak nagyon komoly következményei lesznek, mert ez az első, aki meglepődik azon, hogyha fél év múlva elkövet egy másik cselekményt, akkor miért kell olyan nagyon súlyos büntetéssel szembenéznie. Az is gond, hogy jelenleg nem megoldott a nyilvántartása azoknak az ügyvédeknek, akik egyáltalán rendelkeznek fiatalkorúak szakjogászi végzettségével, tehát erre irányuló speciális végzettsége. A harmadik probléma pedig az, hogy nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a kijelölt ügyvédek, akiket az állam biztosít annak érdekében, hogy az elkövetőnek legyen jogi képviselete, ők nagyon sok esetben nem szánnak elég időt és energiát arra, hogy a fiatalkorúnak valódi támogatást nyújtsanak, sok esetben nem is találkoznak vele, a tárgyalás előtti percekben futnak vele össze, nem biztosítják azt a fajta védelmet, ami a jogszabály szellemiségéből következni kellene.
Az igazságszolgáltatás és a gyerekvédelem között van megfelelő párbeszéd?
Ez az Achilles sarka ennek a történetnek. Tehát ha a fiatalkorúak igazságszolgáltatását nézzük, akkor először azt kellene szem előtt tartani, hogy ez nem a bírósági tárgyalótermekben kezdődik, sőt nem is ott kezdődik, amikor a rendőr elkapja vagy tetten éri a gyereket, hanem ott ott kezdődik az iskolákban, meg ott kezdődik a gyerekvédelemben. Az Európa Tanács 2008-ban adta ki azt az ajánlását, ami úgy kezdődik, hogy a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásában kulcsfontosságú szerepet kellene biztosítani a szociális és gyerekvédelmi ellátórendszernek, hiszen az igazságszolgáltatás a megelőzéssel kezdődik, azzal, hogy ezek a gyerekek ne kövessenek el büntetendő cselekményeket. Kevesen tudják, de a gyerekkorúak és a fiatalkorúak nem személy elleni erőszakos bűncselekményeket követtek el, hanem az esetek több mint kétharmadában kisebb súlyú vagyonelleni cselekményeket, aminek a hátterében olyan okok és tényezők állnak, amiknek nem az igazságszolgáltatása megfelelő platformja azt megoldani, hanem bizony a szociális ellátórendszernek és a gyerekvédelemnek kellene. Hogyha ezeket a lehetőségeket kihagyjuk, akkor abban szembesülünk, hogy maga az igazságszolgáltatás is kevésbé hatékonyan tud működni, persze sokat segít, hogyha elterelést alkalmazunk, ha közvetítői eljárást alkalmazunk, ha nem toljuk végig a gyereket a büntető eljárás minden egyes pontján, de akkor is ez a helyzet, hogyha a gyerek meg is kapja azt a jogkövetkezményt, amit kirónak rá, akkor utána hogyan folytatódik az élete, tehát megint bejön a gyerekvédelem, a szociális ellátórendszer és az oktatásnak a fontossága. Az, hogy egy gyerek kapjon megfelelő támogatást ebben az egész büntetőeljárási folyamatban, és elsősorban annak tekintsük őt, ami, tehát elsősorban gyereknek, és csak másodszorban elkövetőnek, egy áldozatnak vagy tanúnak, az egy nagyon fontos dolog lenne. Vannak speciális szabálysértési meg bűncselekményi körök, ahol azt látjuk, hogy nagyon komoly gondot okoz a rendészeti szemléletnek a túlsúlya, annak a háttérbe szorulása, hogy a 18 éven alulit elsősorban nem gyerekként kezelik.
Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Ivádi Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.